Aztán kimenne, utána a család kimegy a természetbe, és elkezdenek esznek, piknikeznek, jól érzik magukat, találkoznak a barátokkal is, majd papírsárkányt eregetnek, azzal is, hogy elérjék az ősöket a papírsárkánnyal, de egyben elengedni a rosszat, a lelki rosszat, ami bennünk van, vagy a haragot, vagy a rossz érzést elengedjük a papírsárkánnyal. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, szerintem ez a fesztivál, ugye most már fesztiválnak fordítjuk, ünnepfesztivál, de nagyon megmozgatja a kínaiakat. Ugye az ősöknek a tisztelete, az ősök ereje, ez nagyon fontos a kínai kultúrában, de a hagyományos kínai orvoslásban is nagyon fontos, mert a qing, az ősök ereje, az ősöktől kapott erő, az nagyon fontos, mert azt mondja a kínai orvoslás, hogy az erőnket, azt az őseinktől, a szüleinktől kapjuk, amit a vese, azaz az eszenciát, vagy energiát, ezt a vese tárolja. És mindenkinek egy adott energiája van az életre. Ki többet kap, ki kevesebbet. De ez nem kell megijedni, mert lehet ezeket erősíteni, amikről már ugye télen beszéltünk, hogy hogyan lehet a vesét erősíteni. Különböző ételekkel, különböző gyógynövényekkel, de például most mondom a goji bogyót, vagy a diót, vagy a jujubát, hogy vissza tudjunk erre tekinteni, de akupunktúrával is lehet a vesét erősíteni, csikunggal, tehát tornával is lehet erősíteni, és a belső lelki békénket is meg tudjuk nyugtatni a szervezetünket, és ez is fontos. Ugye a saját gyökereink, a saját életünk, tehát erről egy kicsit befelé fordulva gondolkozunk, azzal is tudunk energiát, belső energiát előhozni a szervezetbe. Ugye ekkor, ugye ez egy lelki megtisztulás is, hogy kisöpörjük a lelkünkből a rosszat, a szívünkből a haragot, és akkor így megünnepeljük, ugye, amit mondtam már, így megünnepeljük még a tavasz, vagy megünneplik a kínaiak a tavasznak a szépségét, a megújulását. És majd akkor most így át tudunk kitérni, hogy ugye egy ilyen újjászületés elindul májusban, és májusban azt mondja a kínai orvoslás, hogy a május ugye a virágzás, a kiteljesedés, de a május hónaphoz tartozik a máj, mint máj és epe, mint szerv, ami ugye a faelemhez tartozik. És ugye fontos része, hogy a májhoz az érzelem, az pedig a harag. Tehát, amit ugye mondtam is, hogy ki kell söpörni a szívből, a szívünkből, a májunkból, a szervezetünkből a haragot, megtisztulunk, megújulunk, ez fontos része a szervezetünknek, a máj tisztítás. Hogyha sokan fáj a fejünk, ha nyűgösek vagyunk, lehangoltak vagyunk, rosszul érezzük magunkat, akkor bizony el kell gondolkozni, hogy a májunkat kell tisztítani. Ugye érdemes, ha hajnali 3-kor, 1 és 3 között ébredünk, akkor az megint a májhoz tartozik, és érdemes akkor mária tövistát inni, vagy fekete kömény teát, vagy fekete kömény olajat is használni, mert az is jó tisztító hatású, és jót tesz a májnak. Ugye, ha már májusról beszéltünk, akkor májusban is van Kínában ünnep, hát a május elseje, amit aranyhétnek is hívnak, mert nem csak egy napig tart, hanem 5 napig, és hosszan a családok pihennek, utaznak, kirándulnak, összejönnek, tehát hosszabb, akkor van egy úgynevezett ifjúság napja is, amit a kínai, tehát a Kínának egy ilyen kulturális politikai forradalma, vagy fordulópontját ünneplik. És van egy érdekes, ez most május 1-ére esik, de van, amikor május 5-ére, az pedig a Buddha fürdetése. Ez is a buddhista templomokban megfürdetik szó szerint a szobrokat. Ugye ez a megújulás, megtisztulás, ugye Nálunk húsvétkor előtt ugye kimeszelték mindig a falakat, megtisztultunk, ugye böjtöltünk 40 napig, tehát az is ugye egy belső és egy lelki tisztaság, és szó szerint is kitakarjuk, ugye mindenki mossa az ablakot, a függönyt, az házi asszonyok készülnek a tisztaságra, mert már más fények vannak, ugye másképp látjuk már a lakásban is a porcicákat, nincs már olyan homályos. És egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon nagy a hegyekben, a kínai hegyekben viszont elindul egy nagyon-nagyon erős mozgás, mégpedig ilyenkor szüretelik, elkezdődnek a szüretek, a teaszüret. És ugye, amit beszéltem is, hogy a májharag tüzét, ezt le tudjuk nyugtatni zöldteával, nagyon jó a zöldtea erre, és így tudnám átvezetni, és hogy erről egy kicsit beszélhetnénk a teáról és a teaszüretről, és persze mondok majd tea fajtákat, hogy hogyan tudunk megújulni, hogyan tudunk hatni hagyományos kínai orvoslás szerint a teával is, és hogy jó egészségünk legyen. Tehát, mint mondtam, ugye elindul a teaszüret, ami még az április 20-a, 25, tehát most indult el a szüret, még mielőtt leesik az eső, az eső előtti, így is hívja a kínai, ezek a zöld levelek a legfinomabbak, tehát az első rügy, és utána két kicsi levél, ezt kézzel szedik, ez a zöld teának a legnemesebb része, ezt így fehér teának is szoktuk hívni, ugye azért fehér tea, mert igazából zöld tea, csak nagyon világos zöld lett, ez egy nagyon friss, nagyon finom, nagyon értékes a tea levél is, mert még a télnek az összes abban beraktározó energiája, eszenciája ott a tea levélben, ugye, mert elindul a rügy, kipattan, ugye, amikor szoktunk csírát tenni, az is egy nagyon értékes, egészséges növény, vagy salátának esszük, és nagyon sok vitamint kapunk. Ugyanígy ennek a rügyteának, ez az első rügy és a két másik levele, ezek tényleg nagyon finom, jó minőségű, nagyon jó hatással bírnak ránk. Utána persze szedik a többi levelet is később, úgyhogy ez az április végén, május, ez a tea szüretelésről szól. Ugye ez egy kicsit a teáról is beszélhetünk, ugye a selyem úton indul el, és a teát ezt préselték a karavánutakon, míg Indiából, ugye, ha még emlékszünk, olvasmányainkban, vagy filmekből, ugye mentek a hajókról, ugye a nagy indiai teatársaság indul a tea, és először zsákokba rakták a tea leveleket, amik viszont a sós, párás levegőtől, mert nagyon sokszor penészesen érkezett meg az angol partokra, vagy a holland partokra. Utána pedig már berakták ilyen fadobozokba, és az már akkor jobb volt, de ugye rengeteg hely kellett, tehát a hajón végül is elfért. De ugye a karavánutakon, a teve karavánokon azért ezek a nagy dobozok nem fértek el, úgyhogy a kínaiak préselték ezeket a leveleket, és ilyen nagy ilyen tégla tömbökbe, vagy kerek préselt formában vitték, amit becsomagoltak, pecsétet raktak rá. Nagyon szép. Amúgy a mai napig lehet ilyet kapni Kínában is. Nagyon szép ajándék, nagyon kuriózum, de nagy, tehát, hogy nagyon, hát drága is, tehát ezt most kimondom, hogy nem olcsó ezek a teák, ott kint sem, de nagyon szép ajándék is, itthon is lehet kapni ilyen préselt teákat, és ugye ez egy nagyon jó kis fizető eszköz is volt egyben, ez a préselt tea, mert ez a tea lóút, amit a császárok próbáltak gereskedni Tibettel, mert a császároknak ló kellett, és a tibetiek lovat hoztak, vagy lovat adtak a teáért, mert nekik viszont a zöld hideg éghajlatban szükségük volt a teára, hogy felmelegítsék őket. Az is érdekes, hogy Tibetben hogy isszák a mai napig, ugye a teát, az sósan, és egy kis vajjal, tehát, hogy ugye mert energiát ad ez a sós vajas tea, míg Indiában ugye meg fűszeresen isszák, a Kínában pedig teljesen tisztán, tehát nem szokták keverni. Néha egy kis barna cukrot bele szoktak rakni, de nálunk nem, ugye Angliában meg tejjel, és ugye az indiai szokás, hogy ők is raktak bele tejet, de jó sok fűszert is, a fűszer elmaradt, és ugye Angliában az indiai szokás átvéve, már csak ugye tejjel iszták a teát, a tearitusuk, ugye, és aztán persze citrommal, és annyi mindennel, és én azt gondolom, hogy a teaszertartás, ugye vannak ilyen nagyon, akik így kell, és mindjárt el is mondom, hogy a kínai teaszertartás hogy működik, de én azt gondolom, hogy ez sem jól a tea, ígyuk, mert jót tesz, mert a hagyományos kínai orvoslásban is használjuk a teát, mint gyógyító teát. És azért azt még el szeretném mondani érdekességnek, hogy ez a tealó út, hogy egy ló az 60 kg préselt teát ért. Szóval azért az nagyon sok. Szóval, hogy ez egy fizetőeszköz volt, akinél tea volt, az bizony gazdag volt, vagy azzal tudott fizetni, és ugye elfért kis helyen is. Ugye, mint nálunk, ha még úgy emlékszünk erre, hogy amikor elmentek a diákok, vagyis hogy a deákok, elmentek ugye külföldre, majd visszajöttek, például a Hollandiából hagymát hoztak, tulipánhagymát. Az a tulipánhagyma az olyan értéket képviselt, mint most ez, amiről beszélünk, ez a 60 kg préselte. Szóval, hogy érdekes volt, ahogy a kultúrákban, hogy hozzuk át a kultúrákat, ugye Magyarországról, a Hollandiából Magyarországra a hagymavirágot, azok a szabólegények, vagy deákok, akik tanultak, és aztán visszajöttek, és ugyanígy itt meg a kereskedelem a saját úton, hogy a lóért ugye teát adtak. És ugye hát ez kellett a császároknak, a ló, mert azzal tudtak harcolni, hadakozni. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de ugye, hogy visszatekintve, vagy visszatérve a teára magára, és ugye a hagyományos kínai orvoslásban ugye gyógyító ereje volt, van, tehát mi is ajánljuk, ugye, különböző teák vannak. Vannak a zöld teák, vannak az úgynevezett, ugye a kínaiak nem azt mondják, hogy fekete tea, hanem azt mondják, hogy vörös tea, mert hogy nem feketére, hanem olyan pirosas-barnásra festi ugye a tea levél, ami már fermentált a tea vizet, és vannak úgynevezett sárga teák, ezek a puer teák, amik földízűek, földszínek, ezek is préseltek, hogy különböző, ugye a zöld tea az méregtelenítő hatása van, mint ahogy már mondtam, hogy a májat tisztítja, és frissességet ad. Ezt tavasszal isszuk, és egyben hűti a máj csí hatását, ezt a máj tüzet, hogyha valaki nagyon haragos, ideges, akkor nagyon jó tesz egy jó zöld tea. Télen viszont inkább a mi most fekete teának hívjuk, amit a kínaiak vörös teának hívnak, azt érdemes inni, és ősszel inkább a sárga teát, a puert, mert az a gyomor lépet támogatja. De aki nagyon gyomorbeteg, vagy rossz a gyomra, annak nem ajánlom, mert szárító hatása is van, és nagyon kiszáradhat, és hát hasfogó hatása is lehet a puer teának, vagy az úgynevezett sárga teáknak, úgyhogy erre figyeljünk, vigyázzunk, hogy nem mindegy, hogy az egészségügyi állapotunk milyen, és milyen teát választunk. Na, hogyan isznak a kínaiak teát? Ugye először is fontos, hogy a víz az ilyen 70-80 fokos legyen, tehát felforraljuk a vizet, és egy picit visszahítjuk, várunk egy pár percet. Tehát ezért is nem forrázzuk, hanem úgy hívjuk, hogy felöntjük a teát. A fekete teát viszont forrázzuk. Tehát a leveleket, mondjuk most egy zöld teát, ráöntjük a levelekre, felöntjük, egy 5 másodpercet várunk, majd leöntjük róla. Utána újra felöntjük, és ez lesz már a teánk. Itt úgynevezett megtáncoltatjuk a tealeveleket, így is hívja a kínai, hogy megtáncoltatja a tealeveleket, majd pedig egy 3-4 percig hagyjuk ázni a zöldtárt, a zöldtárról beszélek, Mert ha tovább hagyjuk a vízben a zöld teát, akkor a zöld tea sajnos megkeseredik. A fekete teát viszont 3-5 percig is lehet áztatni, míg a zöld teát azt nem szabad. Na most, hogyha a zöld teánál rakhatunk, és ez most már hagyományos kínai orvoslás is, és most így tavasszal, nyár elején, rakjunk bele krizantént. Ez amúgy egy nagyon jó kínai szerzetes tea, az ő, az így hívják, hogy milyen, nem mondják, hogy milyen szerzetes, csak hogy egy nagyon jó kis tea keverék, tehát zöld teát kell berakni, kell belerakni krizantém teát, szárított krizantént, virágot, és lehet belerakni rózsabimbót, szárított rózsabimbót, amivel ugye friss, a zöld teával frissítjük a szervezetet, a fáradtságot, a feszültséget, a fejfájást elvisszük. Ha nagyon ingerlékenyek vagyunk, akkor nagyon jó erre még, hogy beledobtunk egy pár szem rózsabimbót, ez a csít is, az energiát is segíti, és a krizantén pedig segíti a szem szárasságot, meg a szem fáradtságot. Ugye mi 21. századi emberek nagyon sokat ülünk a monitor előtt, úgyhogy jót tesz ám a krizantén a szemfáradtságra. Tehát ezt a tehát összekeverünk mondjuk egy 5, hát igen, egy 3-5 gram zöld teát, egy kis teáskanálnyi krizantént, és egy 3-4 rózsabimbót. Ezt belerakjuk a teás csészénkbe, és akkor rámérjük a vizet, majd leöntjük, ugye, pár másodperc múlva, és újra felöntjük, és egy 2-3 perc után pedig már fogyasztható is a tea. És úgyhogy jót fog tenni. És én szoktam is ajánlani, hogy ilyenkor májusban csináljunk egy kis szünetet. Egy kis tea szünetet, egy 5-10 percet, nem többet, és egy kicsit befele fordulva egy kicsit nyugodjunk meg, egy kicsit tisztítsuk meg az elménket, ahogy ugye megtisztul a környezetünk is, és akkor jót fog tenni. Szokták mondani, hogy 9 és 11 órakor érdemes teát inni, zöld teát, ami jól hat a májra. De én azt mondom, hogy délután 1 és 3 között is lehet inni, mert akkor is lehet a májat serkenteni a szervóra szerint. Jó. Akkor még tudok mesélni olyan dolgokról is, hogy a sárkánykutya, hogy milyen fajta teáink vannak még a kínaiban. A sárkánykutya, az a longqing, long az a sárkány, az egy nagyon nemes tea, ugye ez fehér teának is szokták hívni. Aztán van még a jázmin tea, azt is érdemes, mert az illata az egy kicsit így felüdít, meg egy kicsit felpesdít, de közben egy picit így le is nyugtat. Akkor van a gunpowder, az egy erős, nagyon erős puskapor, tehát nagyon erős tea, ami tényleg még így lehet hallani is, amikor fölöntik vízzel, akkor ilyen, tehát a tealevél, teljesen hosszúkás tealevélből kézzel sodorják össze, és tényleg úgy néz ki, mint egy puska, gombócka. És akkor belerakják a vízbe, és így kipattan. És hát mondjuk, ha hallani nem is lehet, de nagyon látványos, viszont erős tea, tehát óvatosan. Ugye beszéltem már a puer teáról, a puerté föld, vagy egy ilyen dohos föld, pince illata van, ezt nem sokan szeretik, bár tényleg nagyon jót tesz az emésztésnek, de mondtam, hogy vigyázzunk arra, hogyha túl száraz, vagy valakinek nagyon a széklete nincs rendben, és nem tud sokszor vécére menni, tehát renyhe a vélmozgása, akkor szárítja a beleket, akkor ne fogyasszuk. De ha valakinek nagyon megy a hasa, akkor viszont nyugodtan lehet használni ezt a teát, ezt a puerté teát, de ez egy megosztó tea, mert még egyszer mondom, ennek nem olyan érdekes íze van, de hát jó, ugye sokszor a gyógynövényekből készültek, ugye nem mindig jó ízűek, viszont nagyon egészségesek. Igaz? Jó.
Azt hiszem, hogy abba kell hagyjuk, mert lejár az időnk.
Akkor még annyit szeretnék mondani, hogy jövő alkalommal viszont a teaház csendjéből átrobogunk, a vízen átsuhanunk a sárkány hajó ünnepére, ami egy nagyon dinamikus, szerintem az egyik legdinamikusabb, legérdekesebb ünnepe a május-júniusnak, mert ugye ezt mindig hold naptárhoz teszik, és akkor arról is szeretnék mesélni majd, hogy a sárkány ereje és a víznek, a sárkány tűz és a víz ereje hogyan szelidül egy, és hogyan ünneplik a kínaiak ezt a rituálét, és akkor fogok beszélni majd a szív, mert ugye hónapváltásunk lesz a nyárról, a nyár tüze, és az üres szív a taoizmusból, ami nem azt jelenti, hogy nincs a szívünkben semmi, hanem hogy hogyan ürítsük ki a szívünket, hogy hogyan tudunk megnyugodni. Erről szeretnék majd beszélni a következő alkalommal.
Úgy legyen. Találkozunk egy hónap múlva. Köszönöm,
Nem.
Anikó.
Én is köszönöm, viszont
Szia,
hallásra.
szia.
Yeah.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?
Reggeli 10 óráig.
Szervusz, Panna! Most nekem azt kéne mondani, hogy jó reggelt, mert hogy szombat reggel hallgatják majd ezt a hallgatóink, de valójában most szerda dél van, mert hogy felvételről fog menni szombaton. Szia!
Igen. Jó reggelt mindenkinek, vagy jó napszakot! Ezen a ponton már én sem tudom, hogy mit kívánok, de üdvözlök mindenkit.
A múltkor nem voltál feldobva, mi se ezáltal, hogy nem sikerült a kísérleted, és azt mondtad, hogy ezt meg fogjátok ismételni, de valami egyszerűbb módon, vagy valamilyen más módon, hogy azt a baktériumot tudjátok elkapni, amire neked szükséged van. Most tudom, hogy nagyon, hogy mondjam, csak hát én nagyon összefüggés nélkül mondtam el, ennyit értettem én meg belőle, de az nagyon érdekelne, hogy akkor most ez a másik nekifutás hogy áll.
Igen, ezt jól emlékszel rá, hogy kicsikét letört voltam emiatt, mivel nagyon sokat készültem rá, és sokat próbáltam tervezni, hogy mindenképpen jól süljön el a végeredmény, de hát tulajdonképpen a tudomány az pont így működik, hogy minél többet tervez az ember, annál kevésbé fog úgy működni, ahogy mi szeretnénk. Úgyhogy jelenleg most nagyon a véghajrájában vagyok a szakdolgozatomnak, ezért bár meg fogjuk ismételni a vizsgálatot, már egyébként nevelem a kultúráimat, szóval most azt tervezzük, hogy hétfő és kedden fogjuk végrehajtani a következő ilyen kísérletet, viszont most annyit változtattunk a dolgon, hogy kevesebb mérési pontunk lesz, és ezzel együtt viszont több anyagot fogunk leszűrni egy mintavételi ponton, amivel igazából azt szeretnénk elérni, hogy egy bizonyosságot nyerjünk, hogy azért nem működött az előző kísérlet, mivel kevés kultúrát szűrtünk le, és ezért kevés baktériumot és kovamoszatot tudtunk összegyűjteni adott időpontokban, vagy esetleg más áll a hátterében. Szóval azzal, hogyha ezt elvégezzük jövő héten több anyaggal, akkor és lesz eredményünk, akkor azzal tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy azért nem működött az előző kísérletünk, mivel egyszerűen csak alábecsültük azt a mennyiséget, amire nekünk szükségünk van. Viszont ha így sem fog működni, így sem lesz használható eredményünk belőle, akkor viszont meg azt tudom leírni a szakdolgozatomba, hogy tulajdonképpen ez a negatív eredmény is eredmény, tehát mondhatom azt, hogy még ennyi biomasszával, ennyi anyaggal sem működött, ezért valószínűleg valami olyan biológiai folyamat van a hátterében, amit egyébként még tovább tudnánk kutatni, ami újabb kérdéseket vet fel, és ugye minden cikknek, minden szakdolgozatnak van egy ilyen egy diszkuszió része, amikor ugye pont ezeket fel tudjuk vetni, úgyhogy ezzel tulajdonképpen lesz egyfajta bizonyosságunk, és lesz egy iránymutató eredményünk. Bárhogyan is sikerül, az, hogy megismételtük és változtattunk rajta valamit, az már önmagában egy használható információ vagy eredmény. Úgyhogy ez lesz a tervjövő hétre.
És akkor ez azt is jelenti, hogy a szakdolgozatodat nem fenyegeti veszély?
Tulajdonképpen egy mesterszakos szakdolgozathoz már bőven van anyagom. Tehát, hogy itt nem az a kérdés, hogy lesz-e szakdolgozatom, hanem az a kérdés, hogy tulajdonképpen milyen adatokat tudok lerakni az asztalra, milyen eredményeket tudok produkálni, és hogy minőségben milyen lesz a szakdolgozatom. Az nem kérdés, hogy át fogok menni ezen a vizsgán, nem kérdés, hogy lesz diplomám ezen a ponton, inkább ez csak a saját ambícióim hajtanak előre ezen a ponton, hogy még ezt ismételjük meg, rakjunk pontot a végére, mert így nem tudom, saját magamnak kell ezt így rendbe raknom, hogy úgy tudjam leadni azt a szakdolgozatot, hogy amikor megvédem, akkor tényleg legyen eszköz a kezemben a védéshez. És hogy ez esetleg egy jövőben egyébként nagyon sok helyen PhD-s pozíciókhoz ugye kérik a szakdolgozatomnak a leírását, meg van, ahol az egész, nem csak az absztraktot kérik, hanem az egész munkát, úgyhogy olyan szakdolgozatot szeretnék összeállítani, amire így én is büszke lehetek, és azt mondanám rá, hogy ez valami, ez használható lesz, és ez értékes tudományos eredményeket rakott le az asztalra. Ha kicsit, akkor is kicsit, de legalább jó minőségben.
Megszoktad már a dilettáns kérdéseimet. Most ebből a sokkorból megint bemutatok egyet, hogy most megcsináljátok még egyszer ezt a kísérletet úgy, hogy változtattok dolgokon. De azt mondod, hogy ha sikerül, akkor persze mindenki örül és rendben van, ha nem, az is egy kutatási eredmény, amit abszolút elfogadok természetesen, de hogy akkor nincs értelme már tovább változtatni valamit, hogy mégiscsak előkerüljön az a baktérium, meg akkor van moszat?
De abszolút van értelme tovább gondolkozni, ezért is szeretném csak ezt elvégezni, és most jelenleg nekem az a problémám, hogy nekem időm nincsen. Tehát a szakdolgozatomnak így nettó másfél hónapon belül vége van, úgyhogy ez az utolsó kísérlet, amit el tudok végezni, és ugye a tudományban van egy ilyen nagyon fontos standard, hogy amikor kísérletezünk, és valamit megváltoztatunk, akkor szigorúan mindig csak egy tényezőt, egy paramétert változtatunk meg, hogy tudjuk, hogyha az eredményben